hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét. Ugyan, mint megírva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, az első rész 8. versétől a következőképpen. Ne szégyeld hát, ami Urunkról szóló bizonyságtételt, sem engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul, ezért is szenvedtem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg, a benned lakozó Szentlélek által. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, 1627-ben készítette Rembrandt ezt a festményt, és azt kérem, hogy az ige hirdetés folyamán talán legyen szemünk előtt, Pál apostol a börtönben. Éppen azt a szituációt rögzíti, amellyel kapcsolatban textusunk Pál szavait megfogalmazza. Pál végrendeletének is szokták nevezni a második Timóteus levelet, ismertebb szakasza, amelyet alkalomattán az esztendő végén szoktunk prédikációs textusként felolvasni, de temetési alapigeként is szolgál. Ez így hangzik: én tudom, hogy közeledik elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az igaz bíró a ma napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik hisznek ő benne. Pál végrendelete ez, ahogyan summázza az életét, a futását, a küzdelmét, a hitnek a megharcolását és megtartását, és ahogyan egyúttal kész a halálra, nem akármilyen halálra, a mártíriumra. Rembrandt 1627-es képén a németalföldi festő stílusának megfelelően a fény és az árnyék összhatása érvényesül, sötétben van az egyik sarok, de Pál apostolra kintről a börtön rácson, börtön ablakon és rácson keresztül is fény esik, mert ott van a külső körülmények ellenére az ő számára a világosság, a világ világossága. Érdemes megnézni ezt a töprengő, tépelődő arcot, az idős Pálnak a tekintetét, maga elé réved, kezét maga elé teszi, gondolkodik, kezében pedig ott vannak az iratok, a tekercsek, papíruszok, amelyekre leveleit írja. Talán éppen ezt az utolsót kedves tanítványának, a ifjú Timóteusnak, aki tovább viszi a stafétabotot, aki Pál apostol reménysége szerint azt a munkát folytatja, amit ő elkezdett, és amelyet a várható halál derékba fog törni. De Pál apostol arról is vall a felolvasott ige végén, hogy ő drága kincset kapott, és boldog ezzel a kincsel, de azt kéri Timóteustól is, hogy te magad is őrizd meg ezt a drága kincset, amelyet kaptál. Vagyis van mit továbbadnia, szellemi kincseket, lelki kincseket, és kéri Timóteus, hogy ezeket őrizze meg, ezekhez legyen méltó, és ezeket becsülje meg a közösség a gyülekezet érdekében, mert Krisztus evangéliuma ilyen kincset jelent, amelynek mi a birtokával lehetünk. És nézzük tovább Pál apostolt, ha tekintetünket immár kicsit lejjebb visszük a tépelődő arcról, a könyvön vagy tekercseken nyugvó kézen keresztül, egészen le a lábig, mit veszünk észre? Pál kibújik a sarujából. Miért? Azért, mert kényelmesen akar ülni, de hogy egy börtönben nem erről van szó. Pál arra készül, hogy megálljon az ő ura előtt, az Isten színe előtt, úgy, ahogyan az Ótestamentumban, az égő csipkebokor előtt Áronnak csak levetett saruval volt szabad megállnia. Erre készül Pál apostol, az Isten színe előtti megállásra, amely a számonkérés ideje, de hite és reménysége szerint a kegyelem kitöltésének az ideje lesz. Amikor ő a bűnös találkozik a szenttel, amikor ő a gyarló találkozik a tökéletessel, amikor ő a véges találkozik a végtelennel, és a végtelen és szent és tökéletes Isten előtt, mint egykor a csipkebokorral szemben, csak levetett sarúval szabad megállni. Pál, hogy úgy mondjam, fél lábbal még itt van a földön, fél lábbal még a börtönben, fél lábbal még e világ polgára, de a fél lábával már előre lép, levetett sarúval, mert Istennel akar találkozni. És levelet ír, amely levél most hozzánk szól. Timóteuson keresztül, számos fordítón, bibliafordítón, igehirdetők láncolatán keresztül, az egyházban nemzedékek láncolatán keresztül ez a levél most eljut hozzánk. Ezt a drága kincset Timóteus továbbadta az ő tanítványának, aztán a következő nemzedéknek, és 2000 év során nem veszett el ez a kincs, hanem tovább hagyományozódott, és íme most megkapjuk. Drága gyülekezet, kincs van a birtokunkban. Vegyük ezt észre, nem szegények vagyunk, nem koldusok vagyunk, hanem kincs van a birtokunkban. Csak éppen vegyük ezt észre. Hogy is írja József Attila? Gyémánthegyen állunk, és zsebünkben kavicsok vannak. Nem így vagyunk sokszor az egyházzal? Ott állunk a Gyémánthegyen. Nemzedékek láncolata után, csodálatos értékek birtokában, és aztán benyúlunk a zsebünkbe, és ott csak kavicsokat veszünk észre, mert nem becsüljük a kincset, felcseréltük talán a drága köveket a talmi kavicsokra, és sokszor azt akarjuk csak továbbadni, azzal elégszünk meg. De Isten arra figyelmeztet, hogy menjünk vissza, térjünk vissza a kincsekhez, és örüljünk annak, hogy ezeket továbbadhatjuk nemzedékről nemzedékre, mert Gyémánthegyen állunk. Pál apostol itt a börtönben, talán meglepő lesz, amit mondok, adventi személyiség. Én nem hallottam még így róla, én magam is most örültem ennek a felfedezésnek, hogy készültem az igehirdetésre, hogy Pál apostol ugyanúgy adventi személyiség, mint Keresztelő János. Keresztelő Jánosról gyakran beszélünk, mint adventi személyiségről, most is hallottuk az oltár előtt felolvasott igében, hogy ő a börtönben, és ugyanúgy börtönben volt, mint Pál apostol, ugyanúgy a küldetése, a missziói szolgálata miatt, a Krisztushoz való ragaszkodása miatt került börtönbe, mellesleg a korrupció ellenes és a tisztességtelen magatartás és a becstelen, erkölcstelen magatartás szóvátevő igehirdetése miatt került börtönbe. Tudjuk, hogy mi történt ott Heródes udvarában, amit nem volt hajlandó tolerálni. Keresztelő János ezért börtönbe került, és onnan a börtönből kérdezi, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Talán Keresztelő Jánosnak is ott a börtönben ilyen tépelődő a tekintete, az arca, de aztán meghallja Jézus Krisztusnak az üzenetét, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy vakok látnak, sánták járnak, bénák gyógyulnak meg, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ez azt jelenti, hogy az eljövendő már itt van közöttetek, a messiás elérkezett, és itt van az a messiási idő, amit a zsidóság évszázadok óta várt, és íme ez beteljesedett. És hiszem, hogy Keresztelő János, ez az igazi adventi személyiség, aki várta Krisztust, egy kicsit megingott ebben a várakozásában, de végül is Jézusnak a szava nyomán ott a börtönben megnyugodott, háborgó lelke békés lett, és bizonyos lett abban, hogy beteljesedett az ősi remény, elérkezett a messiás. És ahogy a keresztelő János adventi személyiség, úgy Pál apostol is adventi személyiség. Nem csak azért, mert így mondtam, hogy ő is börtönben volt, és börtönt kell, hogy viseljen a hitéért, hanem azért, mert többféle adventről tudunk. Bot Péter, ez a 300 évvel ezelőtti nagyszerű protestáns gondolkodó, aki egyébként a korabeli pestis járvány idején elveszítette házastársát, eltemette 5 gyermekét, és ezzel együtt a hitében megmaradt, és arról tanúskodott, hogy Krisztus várakozásában nem szabad meglankadni, és azt mondta, hogy Krisztusnak 4 adventusa, 4 eljövetele vagyon, az első, amikor elérkezett testben, az ige testé lett és megszületett. A második, amikor elérkezik az ember szívébe, amikor valaki hitre jut, és magáévá teszi a Krisztussal való, Krisztusról szóló evangéliumot, és hisz Jézus Krisztusban. Ez a második advent, amikor a szívünkbe érkezik. A harmadik adventusa Jézusnak pedig az, amikor eljön hozzánk és értünk halálunk óráján. És majd a negyedik adventus, amikor eljön az utolsó ítéletben. Nos, ebben a 4 advent történetben, vagy 4 advent aspektusban Pál apostol a harmadik adventet ünnepli. A harmadik adventre készül, hogy eljön Krisztus ő hozzá és ő érte halála órájában. Advent harmadik vasárnapja van. Így is gondolhatunk erre a harmadik adventra. Hogy Jézus nem csak eljött egyszer, hogy Jézus nem csak megszólított minket, hanem Jézus majd hitünk szerint, amikor eljön az óra, adja Isten, hogy soká jön, halálunk órája, akkor találkozik majd velünk. És a negyedik advent, a végső, beteljesedő advent, az utolsó ítélet, és az új teremtés, új ég és új föld, új Jeruzsálem. A harmadik adventet várja Pál apostol, és ezért adventi személyiség. És börtönből ír levelet Timóteushoz. Az ókorban a börtön büntetés mindenképpen megszégyenítő állapot volt. Ezért is írja Pál, hogy ne szégyelj engem Krisztus fogját, ez az első vers a mi szakaszunkban. Ne szégyelj engem Krisztus fogját, de ne szégyeld a Krisztusról való tanúságtétel sem. A kettő összetartozik. Engem, mint embert ne szégyelj, de magát Krisztus se szégyeld, az ő evangéliumát sem szégyeld, mert Pál visszaemlékezhet arra, hogy ő maga írta a római levél első fejezetében, én nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az, amellyel minden hívő üdvözít. Nos, ha én nem szégyeltem az evangéliumot, és én ezt a kincset, ezt az örökséget továbbadom neked, Timóteus, akkor te se szégyeld az evangéliumot, te is őrizd meg ezt a kincset, ne szégyelj engem a foglyot, és ne szégyeld a Krisztusról szóló tanúságtételt. Pedig egy fogolynak, egy börtöntölteléknek az ókorban igazán szégyenletes volt az állapota. Ahogyan nyilvánosan kipellengérezték őket. Ugye a pellengérre állítás az azt jelentette, hogy a foglyot, a megbélyegzett embert kitették közszemlére, hogy bárki megvethette, leköphette, bárki megalázó mondatokat dobhatott az ő arcába, és ez milyen megalázással járhatott együtt. A klasszikus értelemben vett szabadságvesztés még nem volt ismert az ókorban, hogy egy bizonyos időszakot el kellett tölteni börtönben annak értelmében, hogy a bíróság mennyit szab ki, mennyit kell eltölteni szabadságvesztésként, vagy egyszerűen vizsgálati fogságban volt az ember, a házi őrizettel kezdve a pincerapságig menően lehetett ennek különböző formája, vagy pedig a vizsgálati fogság után, ha nem tartották büntelennek és nem bocsátották el, akkor jött a büntetés, amely büntetés gyakran halálos büntetés volt, és akkor a börtön már síralomház volt. A halál soron írja Pál apostol ezt a levelet. Síralomházi levél, és mégsem síralomházi hangulatot áraszt, hanem adventi reménységet, mint ahogyan a képen is ott van a fény, amely beragyogja Pál apostol arcát, amely elűzi a homályt, elűzi a sötétséget. Csak egy percre menjünk vissza a 136-os énekünkhöz, ha még elő tudjuk venni. 136-os ének, ugye most nem mondom, hogy énekeltük, de hallottuk az éneket, és szívünkben azért ott volt a dallam is, és a szöveg is, és talán most is ott van. A 136. ének harmadik versét idézzük fel. Kik őt nem szégyellik, de örömmel veszik, valóságos hittel, igaz reménységgel azokat megtartja, a bűnből feloldozza. Kik hitben megállnak, a nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, ugye így mondta Pál apostol. Kik hitben megállnak, szolgálván az Úrnak, jó igyekezetben, Isten tetszésében, azok nagy örömmel költöznek innen el. Közeledik az elköltözésem ideje. És Pál apostol már kilép a papucsából, vagy a szandájából, a sarujából, Pál apostol kilép a sarujából, azért, mert már készül a találkozásra, ahol csak levetett saruval állhat meg. Az igazi adventi reménység az 5. versben újra el fog jönni, ítéletet tenni, amikor a holtak porukból támadnak és állnak eléje, hogy őket ítélje. Ez a harmadik után már a 4. advent, erről sem szabad elfeledkezni, az utolsó ítéletről és az új teremtésről. Visszatérve a börtönre, hadd idézzek néhány példát börtönből írt levelekre. Két világi és két egyházi példát fogok mondani. Az első, lassan évfordulója, szomorú évfordulója is lesz, Bajcsi Zsilinszky Endre, kisgazdapárti politikus, evangélikus hitsorsosunk, mártíriumára, akit Sopronkőhidán végeztek ki, de előtte ő maga is írt a börtönből levelet. Egyebek mellett ezt. A folyosón történt szörnyű sürgés forgásból, zsivajból, emberek hozásából, vivéséből, előszólításából arra következtettem, hogy nem sokára kivégeznek engem. El voltam számva a halálra. El vagyok teljesen számva ma is. Csak arra kértem az Úristent, ne engedjen felakasztani, vagy más gyalázatos, például gázautó módon kimúlni, hanem legalábbis lőjenek főbe. El van készülve a halálra. És tudjuk, hogy élni akart az úrvacsora szentségével, és tudjuk, hogy volt erre lehetősége, az evangélikus lelkész meglátogatta ott, és hiszem, hogy a sötét soprónkőhidai cellában ugyanúgy megtapasztalta a világosságnak ezt az áldását, ezt a vigasztaló erejét Bajcsi Zsilinszky Endre. A másik példa egy másik történelmi korból, 1956-ból. Számos politikai fogoly volt akkor a halál torkában, vizsgálati fogság után már a biztos tudatban, hogy ki fogják őket végezni. Egyebek mellett Mensáros László is írt leveleket a börtönből. Őt nem végezték ki, végül is több éves börtön után elengedték, de számos levelét ismerünk a börtönből, ebből egy színdarab is készül, Szélfúta levél a címe, és ő maga is itt felidézi azt, hogy mit tett a forradalom idején, hogyan próbált annak tisztességét, becsületét megmenteni, és hogyan gondol szeretteire. Akár 1944, akár 1956 olyan időszak, amikor Pál apostolhoz hasonlóan sokan voltak börtönben, és Mensáros is, ő nem evangélikus, de hívő keresztjén volt, és hiszem, sokat jelentett számára ez a Krisztus hit. Aztán egy kicsit egy rehabilitálás is volt az ő számára egyébként, hogy 1989. június 16-án a Hősök terén, amikor elhangzottak a nevek, a kivégzettek nevei, akkor Darvas Ivánnal, az ugyancsak 56-os börtönt viselt emberrel együtt, ők olvasták föl a mártírok neveit. Megrendítő volt átélni ezt. De ígértem két egyházi példát is, a világi példák után, Bajcsi Zsilinszky és Mensáros után. Szent Ignác, antiókiai Szent Ignác a börtönből ezt írja. Minden egyháznak megírom és mindenkinek meghagyom, hogy önként halok meg Istenért, ha meg nem akadályozzátok. Kérlek titeket, jó szándékotokkal ne tegyetek ellenemre. Hagyjátok, hogy a vadállatok eledele legyek, amely által lehetséges nekem Isten elérése. Mert én Isten gabonája vagyok, és a vadállatok foga őről, hogy tiszta kenyér lehessek. Ösztököljétek a vadállatokat, hogy ők legyenek a sírom, és semmit meg ne hagyjanak belőlem, nehogy bárkinek is terhére legyek. Micsoda hit kell a mártíriumnak ehhez a vállalásához. Hogy kész arra is, hogy a vadállatok elé vessék, és a vadállatoknak a foga őrülje ő tiszta gabonává, azért, mert ő Krisztus szolgálatában akar maradni, és kéri a híveket, hogy ne tegyenek semmit az ő szabadulása érdekében, mert ő tudja Pál apostollal együtt, hogy elérkezett az ő elköltözésének, az ő mártíriumának az ideje. És a másik egyházi példa Antiochia, Szent Ignác után, zárójelben egyébként ő Antiochiában működött és Szíriában született, két olyan területen, a mai Törökország és a mai Szíria, ahol mindmáig üldözik a keresztényeket, ahol mindmáig késznek kell lenniük adott esetben a mártíriumra is Krisztus tanítványainak. És Dietrich Bonhoefferről kell még szólnom, aki 1944-ben a karácsony börtönben töltötte, sőt több mint másfél évet töltött börtönben, mielőtt kivégezték. Testvérének, lelki testvérének, Eberhard Birgének egyebek mellett ezt írta 1944. november 18-án. Annyi istentisztelet, Jónás és úrvacsora, valamint konszoláció frátrum, testvérek vigasztalódása nélkül eltöltött hónap után, kérlek, légy megint a lelki pásztorom, ahogy már annyiszor voltál, és hallgass meg. Igen, kezdetben, jó, ha tudod, nyugtalanított a kérdés, hogy valóban Krisztus ügye miatt okozok-e mindannyiótoknak ennyi szomorúságot, ám ezt a gondolatot, hogy nem Krisztus ügyéért szenvednék, hamar elhesegettem, és arra a meggyőződése jutottam, feladatom pontosan az, hogy ezt a határhelyzetet minden nehézségével együtt kiálljam. Ez egészen megvigasztalt, és mindmáig örülök neki. Fontos volt neki a börtönből megtalálnia a lelki testvért, Eberhard Birgét, aki megőrizte ezeket a börtönleveleket, és később kiadta. Ugyanúgy, ahogyan Pál apostol számára fontos volt Timóteus, Ignácius számára fontosak voltak azok a gyülekezetek, amelyeket meg tudott szólítani. És a karácsony börtönben töltötte, ahol egyebek mellett azt írta, meg kell tanulnunk, hogy embereket ne annak alapján ítéljünk meg, amit tesznek, vagy amit elmulasztanak megtenni, hanem annak alapján, amit elszenvednek. Az emberekhez, és különösen a gyengékhez való viszonyulás egyetlen hasznos módja a szeretet, vagyis a velük való közösség fenntartásához való ragaszkodás. Maga Isten sem vetette meg az embert, hanem emberré lett érte. A szenvedő Bonhoeffer a szenvedő Krisztusról vall, és a szenvedő Krisztus szenvedő tanítványairól. Végül a börtönből Bonhoeffer, tudjuk, hogy nem csak leveleket küldött ki, egyebek mellett szerelmes leveleket is mennyasszonyához, de kedves leveleket szüleihez, kedves leveleket más közösségekhez, de a börtönben verseket is írt, amely versből egy éneket is komponáltak. Most ezt lapozzuk föl, kérem, a 355-ös éneket, szerintem legtöbben ismerjük. De most ebben a kontextusban, amit most hallottunk, hallgassuk meg ugyanúgy a dallamát ennek az éneknek, és utána felolvasom a szövegét. Gondoljunk a börtönben levő Pál apostolra, Rembrandt festénye nyomán, gondoljunk azokra a példákra, amelyeket felidéztem, Dietrich Bonhoefferig menően. 355-ös ének. Hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami ő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő lesz, bármit hozzon a jövő. ha gyötri, bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigaszodat kéri, míg nékünk szerzett atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű és nehéz, te segíts békén hálával elvenni, hisz áldva gyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogva ránk nevet, biztasson, incsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett szép világod, hol téged dicsér minden gyermeked. Szeretett testvéreim, úgy terveztem, hogy ez az ének majd az ige hirdetés felénél fog elhangozni, de ígérem, hogy most már bőven túl vagyunk a felén, és rövidebbre veszem. Azért is, mert amit most mondandó vagyok, az már lényegében nem az én szavam, hanem az már szinte vegytisztán a pálapostoli üzenet. Nincs már feladatom, mint szinte kommentár nélkül felolvasni a mai textusunk néhány gondolatát, legfeljebb egészen röviden széljegyzeteket tenni ahhoz. Mit is mondott pálapostol ez az adventi személyiség Timóteusnak? Mit is ír neki a börtönből? Ne szégyelj engem a foglyot, és ne szégyeld a róla való tanúságtételt. Így folytatja, ő szabadított meg engem szent elhívással. A fogoly, ez a széljegyzet, a fogoly arról tud tanúskodni, hogy őt már megszabadították. Nos nem a bajtársai, akik rajta törtek a fogvatartókon és kiszabadították volna őt a börtönből, vagy nem valamiféle jó szervezett akció keretében menekítik őt ki a fogságból, hanem ő a lelki megszabadulást éli át Krisztus Jézus által. Ő szabadította meg, és szent elhívással tette tanítvánnyá. Krisztus szabadságában él azóta, ez az igazi keresztény szabadság. És ez az elhívás, amire utal, hogy elhívta őt a Krisztus ott a damaszkuszi úton, és most hallani véli Krisztusnak a hívását oda átról a túlsó partra. Ezért veszi le a saruját, és ezért indul. Mint ahogyan egy kortárs költő, 20. századi költő Zerg Zoltán egy háromsoros versében írja, álmomban hallom a nevem, ocsúdva, még fél éberen, felkiáltok jelen. Ha valaki hallja a nevét, talán úgy is, ahogyan Ézsaiás mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, akkor az igennel, jelennel kell, hogy válaszoljon. Jelen vagyok itt a te szolgálatodra a földi életben, de ha elhívsz a te örök országodba, akkor azt is vállalom, indulok, már veszem le a sarumat. Jelen, itt vagyok, Uram. És az apostol így folytatja, ez nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus megjelenése által. Ez a mondat immár nem csak adventi, hanem kifejezetten karácsonyi tartalmat hordoz, mert Krisztus megjelenéséről, görögül epifániáról beszél, az epifánia pedig karácsonynak, Krisztus testet öltésének, dicsőséges megjelenésének a terminus technikusa, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban, megjelent a messiás, megjelent az élő Isten az ige testé lett és lakozott közöttünk. Igazi karácsonyi örömüzenet, és azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus kell, hogy legyen a középpontban. És ő róla végül így van, Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. A földi élet immár mögötte van, visszatekinthet gazdag évtizedekre, sok-sok szolgálatra, küzdelemre, Isten ügyéért, van mit bűn teherként letenni az Isten színe előtt, hiszen keresztény üldöző volt, sok rosszat tett az óemberével, de most újjászületett bűnösként állhat meg Isten színe előtt, bízva az ő kegyelmében. Ezért, szeretett testvéreim, legyen Pál apostol ez az igazi adventi, sőt karácsonyi személyiségünk a mai napunkon kísérünk. Ha időnk van, olvassuk majd el újra ezt a szakaszt, Timóteushoz írott második levél első részének 8. versétől. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztust elküldted egyszer a történelemben. Elküldött hozzánk a szívünkben hitáltal, és hisszük, hogy majd a halálunk pillanatában is ő vár minket a túlsó parton, és add, hogy majd a dicsőséges második eljövetele is ennek a világnak a megújítására szolgáljon. Addig is ad nekünk azt a készséget, ami Pál apostolt is jellemezte, hogy még a börtönben sem adta fel a hitét, még a börtönben sem szűnt meg imádkozni az övéért, és add, hogy mi is az ő követői, és legfőképpen Krisztus tanítványai tudjunk lenni. Amen.